up, so you're in the room. So you're I'm in the room. So you're in the room. So you might have in the room. Chuck, so you're in the room. So you're I'm in the room. So you're in the room. So you might have in the room. Chuck, so you're in the room. So you're I'm in the room. So you might have in the room. Chuck, so you're I'm in the room.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az országgyűlés ülésén a kormány kezdeményezésére megszavazták a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, amelynek első felét augusztusban kapják meg az arra jogosultak. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők a tartós betegségükre, súlyos fogyatékosságukra tekintettel magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő, a sajátos nevelés igényű, a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben részvevő gyermeket nevelő, valamint a gyereküket egyedül nevelő szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyerekek, tovább az árvaellátásban részesülő tanulók kapják ezt meg. Az országgyűlés mai ülésének kezdetén napirend előtt szót kért a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthofer Ágnes házelnök. Egyebek mellett arról beszélt, bár a kialakult politikai helyzet megosztja a politikusokat, ő az átmeneti időben azon dolgozik, hogy a köztársasági elnök intézménye a higgadság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Hangsúlyozta, nem fogadható el, hogy bárkit a külseje, származása neme miatt bántalmazzanak, de az elmúlt napokban több a teremben ülő politikussal szemben is tapasztalhattak ilyen megnyilvánulásokat. A Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak jelen Forsthofer Ágnes felszólalásán. Bóka János, a Fidesz frakcióvezető helyettese a Facebook oldalán úgy fogalmazott, Sólyog Tamást Magyar Péter erőszakkal távolított el. Ezért a mostani helyzet illegitim, és ezen Forsthofer Ágnes felszólalása sem változtat. Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban, azzal a szándéka, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait, írt az MT-nek küldött közleményében Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A közleményt a párt Facebook oldalán is megosztották. Havasi Bertalan szerint ilyenre 1990 óta nem volt példa Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök viszont azt írta a Facebookon, ő és a pártja is az ügyészség további tájékoztatását várja. Megérkezett Caracasba a Magyarország által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a földrengés sújtotta ország lakosságának, közölt az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, 42 raklapnyi egészségügyi védőfelszerelés és gyógyszer került a bajba jutottakhoz. A fővárosi kormányhivatal kiadta az örökségvédelmi engedélyt a Városháza park megépítésére, közölte a főpolgármester a Facebook oldalán. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, parkoló helyett most már végre tényleg park lesz a belváros közepén. A területen minden zöld felület kincset ér, sőt még többet az életet, tette hozzá. Az élő környezetért felelős minisztérium meghirdette az állatvédő szervezeteket és ebrendészeti telepeket segítő kánikula programot. Gajdos László tárcavezető a rendkívüli hőséggel indokolta a kezdeményezést. Vízhiány, vízszállítási nehézség, hűtési probléma vagy tartós áramkimaradás esetén azonnali segítség kérhető az állatvédelem@közösügyünkazallatvedelem.hu e-mail címen. Emellett mintegy 120 000 forint értékű csomagra lehet pályázni a közösügyünkazallatvedelem.hu internetes oldalon. A készlet összecsukható kutyamedencét, hűtőmatracot vagy hűsítőfekhelyet, párásítórendszert, víztároló tömlőket, napvitorlát, víztálat, hőmérőt és kisebb használati kiegészítőket tartalmazhat. A balatoni vízirendészeti rendőrkapitányság munkatársai 27 embert mentettek ki a tóból péntektől vasárnapig. A vízirendőrök az időnként viharosra élénkülő szélben elsodródott szaposokat, szörfdeszkásokat, valamint homokpadra futott felborult vagy éppenséggel műszaki hibás vitorlások utasait segítették kiszorult helyzetükből, egy esetben pedig újraélesztésnél működtek közre. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a viharos váltakozó időjárásban különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat és figyelni egymásra. Az időjárás miatt a Balaton átúszás időpontján is módosítottak, azt múlt szombatról egy héttel elnapolták. Nem csak a fűtési szezonban, hanem a nyári hőségben is gyakran riasztják a tűzoltókat szénmonoxid miatt, közölte a Katasztrófavédelem a Facebook oldalán. A szénmonoxid elsősorban társasházakban okoz gondot, mert a melegben a kéményben légdugó keletkezhet, vagyis a levegő beszorul a kéménybe, emiatt a füstgáz nem tud távozni, például akkor, amikor a vízmelegítőt használjuk. Idén már 613 alkalommal riasztották a tűzoltókat szénmonoxid miatt, 4-en életüket vesztették, 90-en pedig sérülést szenvedtek a mérgező gáztól. Végül az időjárásról. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk, helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Sokfelé lesz élénk, néhol erős a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 11 és 16 fok között, napközben aztán 24-26 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Egyikünk sem mozdul, ülünk és nézzük a folyót. Dinnye hét, úszik el, élni kell. Élni kell, súgják a bok, a víztükörben tisztább az arcod, a szemeid árnyékában. Belekap a szél a hajadba, a szívem az időt megakasztja, a besodor a vízbe a bánat, be akarok úszni utánad. Vízbe ér majd a talpunk, de itt leszünk, ha együtt változunk. Belekap a szél a hajadba, a szívem az időt megakasztja, a besodor a vízbe a bánat, be akarok úszni utána. Szél a hajadban, a szívem az időt megakasztja, a besodor a vízbe a bánat, be akarok úszni utána.
az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Beszélgető társam a mai alkalommal Kelemen Tamás egri állatvédő. Hát van most miről beszélgetnünk, főleg a védendő állatok miatt, ugyanis egy jó ideje már másról sem hallunk, és mást sem tapasztalunk, mint hogy igen nagy a szárazság idén. Patakok tűnnek el, tavak, halastavak száradnak ki, és egész nagy vízfolyásokban is lecsökkent a vízszint. Hogyan érinti ez az élővilágot?
Hát ez nyilván attól is függ, hogy az élővilágnak melyik részét nézzük, és mennyire nézzük szakmai szemmel a dolgokat. Nyilván az egyértelmű, hogy szárazabb idő, kevesebb az eső, ez van olyan faj, amelyikre nagyon negatívan hat, van amelyikre meg, ha nem is pozitívan, de majdhogy nem semlegesen. Nyilván itt azok a fajok vannak előnyben, akiknek nem kötődik szűken a vizes élőhelyükhöz a táplálékbázisuk, viszont nyilván a folyadék-csapadék hiánya, az sok olyan állatot is érint, ami nem kifejezetten vízi faj, nevezetesen például rovarokat, amik a legtöbb tápláléklánc alját képezik. Ha nem esik elég eső, nem nő elég olyan fűféle és növény, amelyekkel ők táplálkozhatnak. Tehát a rovarevő madarak, esetleg kisemlősök, illetve a velük táplálkozó nagyobb testű ragadozók is érintve vannak ezáltal. Ja, vízi, vízparti, mocsaras élőhelyeket igénylő fajok vannak a legnehezebb helyzetben. Nekik ugye azzal kell számolniuk, hogy az élőhelyük leszűkül, vagy néhány regionális kisebb esetben akár idéglenesen meg is szűnik. Ja, mocsaras területek zsugorodhatnak, viszont a nagyobb állóvizek, folyóvizek azért csak állandóak maradtak. Nyilván ide koncentrálódik a legtöbb víz közelben élő madárfaj és állatfa is, különösen azok, akiknek létfeltételük, hogy a vizes élőhely körül maradhassanak. Viszont például az olyan fajoknak, mint a gólya, akik nyitottan fészkelnek, sőt ez kifejezetten a fehér gólyára érvényes, ha most kaptunk volna egy monszunos csapadékos nyarat, mint pár évvel ezelőtt, amikor a legtöbb kis gólya megfulladt a rengeteg esőtől, vagy éppen letapadt a fészekben felgyülemlett ürülék és szó szerint egy teknőt képzett és feltöltődött esővízzel, számukra ugyan a két hetes 35-40 fok nekik sem kedvező, de sokkal könnyebben elviselték, mintha kaptak volna a nyakukba egy ilyen időt. Ráadásul nekik bizonyos mértékben nyilván nehezebb vizes élőhelyet találni, de ahol találnak táplálkozó helyet, ott nyilván koncentráltabban található meg a táplálék kisebb területen, tehát akár egyes pároknak vagy egyes állományoknak még könnyebbséget is jelenthet, hogy kisebb területre koncentrálódik a fellelhető táplálékuk.
Most azt veszem ki a szavaidból, mintha nem is lenne olyan nagy baj ez a szárazság.
Hát én most megpróbálom ezt szakmai szemmel, nem konyhakerti szemmel nézni. Nyilván a mezőgazdaságnak hatalmas problémát jelent. Nyilván bizonyos állatoknak, állatcsoportoknak, halaknak, kétéltűeknek, akiknek kiszáradhat az élőhelyük, nagy problémát jelent. Viszont ha a természet egészét nézzük, én nagyon bízom benne, hogy ahogy rengeteg mással is, ugyanúgy képesek ezzel is megbirkózni legalábbis többségében. Nyilván például vannak olyan hatások, amiket, mint madármentő érzékelek, például a kistestű énekes madarak, rigófélék bizonyos idővel előbb hagyják el a fészküket, ugye melegük van a fiókáknak összebújva a fészekben, és mondjuk akik 3-4 nappal később teljesen kitollasodva, de nyilván még röpképtelenül, de a természetes viselkedés formájuknak engedve szétugrálnának, úgy nyilván most valamivel hamarabb még tokos szánytollas állapotban szétugrálnak, de ha megfelelő az élőhely, ugye ők ugyanúgy el tudnak bújni a sűrű ajnövényzetben. Itt a legnagyobb probléma, amikor az emberek jótékonyan árvának nézik és összeszedik őket, holott nem kellene. Itt is érvényes, hogyha az a fióka inkább tollas, mint nem tollas, csipog, élénk a tekintete, ugrál, szalad, menekül az ember elől, vagy nyitott csörrel próbál védekezni a felé nyúló kéztől, ugye nagyobbnak mutatni magát, akkor semmi más dolgunk nincs, mint arrébb tenni őket egy sűrű ajnövényzetes bozótos helyre, ahol akár több mint 100 méterről is a szülőmadarak a hangjuk alapján keresik a fiókákat. Idén ezt azért hangsúlyos kiemelni, mert a száraz idő miatt, mint mondtam, ugye melegük lehet a fészekben, hamarabb szétugrálnak, illetve a száraz meleg idő kedvez az élősködőknek is, amik a fiókákat csíphetik, viszkethet nekik, ezért hamarabb nyilván megpróbálnak úgy megszabadulni tőlük, ahogy a természet törvényei diktálják, hogy ott hagyják a betetvesedett befüllett fészket. Ez sajnos a fecskékre is igaz, akiket viszont, hogyha a fészekbe nem tudunk visszahelyezni, akkor mindenképpen mentőhelyre kell juttatni, mivel a fecske szülő nem tud, de nem is akar a földön fiókát etetni. Számára a fióka az vagy a fészekben létezik, vagy olyan állapotban, hogy már röpképesen követi, legalábbis oda villanyvezetékre, ereszcsatornára, stb. Tetőpárkányra kiül, ahova a szülőmadár ugye kicsalogatta a fészekből, de a betetvesedett fészkek könnyen csapdává változhatnak, tehát sakmat helyzet, ha bent marad, akkor a vérszívó élősködők károsítják, ha pedig kiugrik, még nem önálló, általában mégis a kiugrást választják. Hogyha azt vesszük észre, hogy megfogunk egy kis fecskét, és mondjuk egy papírzsebkendővel kibérelt dobozba tesszük, és elkezdenek róla mászni százfelé a kis daráltmákra emlékeztető kis élősködők, akkor esetleg helyileg illetékes természetvédelmi őrt vagy természetvédelmi szakember segítségét is kérhetjük, mivel ilyenkor lehető legjobb, amit tehetünk, hogy a fészket és a benne lévő fiókákat különböző szárnyasokra, madarakra ártalmatlan, tehát akár madarakra való tetűírtó, élősdírtó készítménnyel lekezeljük, és vissza is helyezhetők a fiókák a fészekbe. Ehhez viszont, hogyha nem értünk, nem vagyunk olyan emberek, akik madártartók, vagy értünk egy ilyen folyamathoz, vagy nem vagyunk benne biztosak, hogy a fészek károsítása nélkül ezt el tudnánk végezni, akkor mindenképpen, sőt én mindenkit arra biztatok, hogy mindenképpen kérjük ettől a helyileg illetékes természetvédelmi őrszolgálat segítségét, mert ilyenkor nyilván ez a legjobb, amit tehetünk, de hogyha például óhatatlanul letörjük a fészket, vagy nem megfelelő élősködő írtószert használunk, akkor itt többet ártunk, mint használunk.
Ha már beszéltél a fecskékről, bár még itt a nyár, sőt tombol a nyár, de azért előbb-utóbb útra kelnek, ez a mostani időjárási helyzet befolyásolja a kondíciójukat?
Ez egy nagyon jó és nagyon érdekes kérdés, hogy a fecskékkel kapcsolatban sok tévhit meg népi legenda kering az életmódjukkal kapcsolatban. Az ilyen ez kicsit eltérő, de érdemes megemlíteni. Tavaly olvastam egy viszonylag nagy butaságot, hogy a fecskefióka azért ugrál ki a fészekből, mert melege van. A fecskefészek 10-ből 9-szer árnyékban van valamilyen kitüremkedés alatt, és a fecskék, ha őket zavarna az, hogy a fészkük bemelegszik, nem építenének egy sárból vastag falú fészket. A fecskefészekbe benyúlva például nyilván senkit sem biztatok erre, de ha valamiért mondjuk visszatesz egy fecskefiókát és érzi a hőmérsékletet az ujjával, tapasztalhatja, hogy jóval hűvösebb szokott lenni benne, mint kint, tehát önmagában nem a meleg, hanem az előbb említett tetvesség itt is a gond nekik, ha kiugrálnak a fészekből. Nem is tudom, nem akarok butaságot mondani, pár éven belül volt egy olyan év, amikor a fecskék első költésének az időszakában folyamatosan esett az eső. Nyilván a szakadó esőben a fecskének esélye sincsen repülőrovarokat találni, ha ő maga is kirepül és nem tér vissza hamarosan a fészkébe, hiába vízlepergető a tollazata, elázik és leesik a földre és elpusztul. Tehát esélyük nem volt táplálkozni, utána pedig a rovarok a saját tapasztalatom szerint telítődtek vízzel, tehát az ő maguk tápláléka is több folyadékot tartalmazott, mint egyébként. Ha agyoncsaptunk egy legyet a falon, kétszer akkora plöcsnit hagyott maga után, mint általában. És az sem jó, hogyha nyilván az ő folyadék igényüket elsősorban az táplálékában található élettani folyadék biztosítja, viszont az sem jó, hogyha ebből túl sok van egyéb tápanyagok rovására. Na most száraz időben az lehet probléma, hogy a rovarokban nincs elég élettani folyadék, ők maguk is szomjasak, szomjaznak, bár ők jóval könnyebben találnak folyadékot, mint bármelyik másik élőlény, tehát nekik azért egy harmad csepp, egy egész légy családnak, ha fogalmazhatok így, elég lenne egy hétre is, úgyhogy nekik eznél kevesebb problémájuk van. Viszont a bekerülő fiókákból tapasztalom, hogy mivel az idő meleg, a táplálék pedig nem tartalmaz elég élettani folyadékot. Nyilván, ha fecske, ha más fióka, sok esetben olyasmi a bőrük, mint a kreppapír ránézésre, olyan kis szikkat aszott, úgyhogy erre érdemes figyelni. Viszont mindenkinek felhívnám a figyelmét itt, hogy akármennyire is szomjasnak tűnik, semmiképpen sem itatunk talált fiókát, a szülőmadár sem itat, kivéve a gólyát, ő sem liter számra, és ő sem úgy, ahogy azt mi ki tudnánk vitelezni. Na és a fecskéknek a vonulására itt egy kicsit visszatérjünk. Ha a rovar táplálékból tudnak megfelelően táplálkozni, tehát találnak eleget, mert például olyan helyen fészkelnek, ahol van állattartó gazdaság, tanya, hobbitelkek, kertvárosi övezet, ahol van állattartás, ennek megfelelően rovarok is, vagy víz közelben, ahová maguk a rovarok is járkanak, akár táplálkozni, akár inni, akkor nekik ebből gondjuk nem származik. Viszont érdemes azt megemlíteni, hogy itt is, ha körülnézünk, látunk fecskéket repülni, a száraz meleg időben ők sokkal könnyebben repülnek és jutnak táplálékhoz, mintha függöny szinten esne az eső. Arról nem is beszélve, hogy ne feledkezzünk meg róla, hogy nekünk 40 fok kánikula, ahová viszont a fecske Afrikába elköltözik télire, ott könnyen lehet 50 fok is, tehát őket a meleg tulajdonképpen nem zavarja.
Tehetünk valamit így a szárazság idején az állatokért, amelyek esetleg bebetérnek hozzánk, vagy bebetérnének hozzánk?
Nagyjából ugyanazt, amit bármelyik másik évnek a nyári időszakában, csak intenzívebben. Ahol télen madáretetőt létesítünk, ott érdemes madáritatót és madárfürdetőt is létesíteni. Ehhez tulajdonképpen egy megfelelő méretű, egy vagy több mondjuk műanyag virágcserép alátétre van szükségünk. Ezek nem túl mélyek, de a színük, textúrájuk is emlékeztet a természetes anyagokra. Műanyagot ugye sok madár lát már az emberi környezetben. Érdemes nyilván a barna vagy esetleg a zöld kivitelt használni. Tegyünk egy követ a közepére, vagy esetleg át a peremétől a pereméig egy fa ágacskát rögzítve, hogyha netán elázik a kismadár, könnyebben ki tudjon kapaszkodni és fel se borítsa, erre ugye egy kő nyilván megfelelő, illetve naponta lehetőleg többször is cseréljük a vizét, itató esetén pedig pár csepp almaecetet tehetünk bele, ami az algásodás megakadályozza. A csere pedig azért is kiemelten fontos, mert mint minden etető és itatóhely a kertben elhelyezett ilyen kis madárfürdetőcske is vonzhatja az összes, sőt vonzani is fogja, nem csak a madarakat, de az összes élőlényt, amire vízre vágyik, tehát majdhogy nem mindent. Ezzel együtt pedig különböző betegségeket is behozhatnak, amik ugyan nyáron nem feltétlenül jellemzőek, viszont a kis területű felmelegedő vízben könnyen elszaporodik bármilyen kórokozó, amivel ha megisszák ezt a kórokozókkal telítődött vizet az egészséges állatok, többet árthatnánk, mint használunk. Ugye nyilván ez érdekes információként hadhat, hogy a fürdetőkre is. Kicsit ez viccnek szántam, hogy érdekes, mert ugye ha fürdető belemossa magát, belefürdik, leázik a lábáról a föld, a por, a piszok, nyilván ezeket érdemes még gyakrabban cserélni, illetve arra ügyelni, hogy ezeket az itatókat és fürdetőket olyan helyen helyezzük el, ahol az állatok, madarak nem csak biztonságban érzik magukat, tehát bokor vagy fa alatt, fal mellett, vagy pedig, illetve és pedig arra is ügyelve, hogy a nap minél több részében lehetőleg egész nap árnyékban legyen, bár vannak madarak, akik szeretnek napsütötte vizekben fürdeni, a rigófélék, verebek, gerlék és galambok kifejezetten élvezik a nap által fellangyosított fürdővizet, úgyhogy ha kedvezni akarunk mindenkinek, érdemes több ilyen fürdetőt is elhelyezni, legyen árnyékban is, legyen napon, legyen kisebb, legyen nagyobb. Illetve ha nagyon környezettudatosak szeretnénk lenni, méhecske vagy rovar vagy lepke vagy ki hogy hívja, milyen itatót is létesíthetünk, ez nagyjából egy cserép alátét, úgy megpakolva kövekkel, hogy csak a kövek között látszódjon ki a víz, tehát semmiképp se fulladjanak bele ezek a rovarok, így tulajdonképp a madaraknak táplálékú szolgáló, illetve a növényeket, beporzó élőlényeket is segíthetjük.
Köszönöm szépen, ma is sok mindent megtudtunk tőled, és sok hasznos tanácsot is kaptunk. Kelemen Tamás állatvédővel beszélgettem. Most irodalmi sorozatunk harmadik része következik. A felolvasó Rácz János színművész.
Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére. Laci bácsi lelkes üzemi tűzoltó volt. Na jó, nem lelkes. És ebből kifolyólag voltak bizonyos kötelezettségei. Ha szolgálatra jelentkezett, még 70 évesen is gurítania kellett a tömlőt, szaladnia kellett az akasztós létrával, gyakorlatoznia kellett az izzasztó, rég elavult gázálharcban, és bizonyos időközönként rendelkezésre kellett állnia az üzemi tűzoltóság hivatalos helyiségében. Rendelkezésre állni azt jelenti, hogy megiszol pár öveg sört, aztán lefekszel aludni a pricsre. Ha valami kigyullad a gyár területén, akkor eloltod. Olyan nincs, hogy nem oltod el. Annyi sör után, amit a brigád megivott, Laci bácsi szerint még a Reichstagot is simán eloltották volna, minden technika nélkül. Mielőtt bárki rosszra gondolna, az öreg soha nem ivott egy kortyot se. Csak általában rossz kor volt rossz helyen. Ha valaki születésnapot vagy névnapot ünnepelt a brigádban, egy jó kis tűzesettel megspékelve, akkor tuti, hogy Laci bá volt szolgálatban. Véletlenül. Aztán dolgozhatott 6 helyett. A fiúk persze próbálták ilyenkor is tenni a dolgukat, de vagy a víz nem jött a cső végén, rossz tűzcsapra csatlakoztattak, vagy egyszerűen eltévedtek a gyár területén a nagy kavarodásban. A hivatásos tűzoltók, az államiak szerencsére mindig időben érkeztek, és nem lett galiba a bakikból. Azt azért szívesen megnéztem volna, amint Laci bácsiék nagy elánnal szirénázva elrobognak a tűz mellett, aztán néhány kilométerrel odébb kétségbeesve keresik, hogy hol lehet. Egy komolyabb tűzeset után az öreg úgy ki volt facsarva, mint egy félbevágott citrom. Alig lehetett életet lehelni belé. Ilyenkor én sem zaklattam a hülyeségeimmel, annyi tapintat mindig volt bennem, hogy hagytam pihenni. Egyéb esetekben viszont napi 300 kérdést is feltettem neki. Olyanokat például, hogy mi a bánattal osztályozzam a Cyclops Nauplius-t, amikor a legapróbja, amire a legnagyobb szükségem lenne, szinte minden szöveten átbújik, vagy az előbbi folytatásaként mi a búbánattal etessem a frissen elúszott Colissa lalia ivadékot, törpegurámi, mert mindjárt megdöglik az összes, ha nem találunk ki valamit. Mivel az öreg eléggé nyűgösnek tűnt a péntek éjszakai szolgálat után, szombatra kelve nem kérdeztem tőle semmit, nem csaltam el sehová, hanem vasárnap hajnalban, hirtelen ötlettől vezérelve, kiugrottam a bükkbe, csak úgy nézelődni, egyedül. Már késő ősz volt, november legvége, és akkoriban a kalendárium még nem hazudtolta meg önmagát. A köd úgy hömpölygött, mint egy nagy fehér folyó. A völgyekben szabad szemmel is látszott, hogyan halad előre, és ameddig elért jeges csápjaival, tejszerű, nedves gúnyába öltöztette az erdőt. A november nem arról íres, hogy madárcsicsergéstől visszhangzik a táj, de még ebben a fránya ködben is felcsendült innen-onnan egy-egy nyitni kék, ami ilyenkor mindössze annyit jelent, hogy minden rendben, még élünk. Engem az öreg tanított meg arra is, hogy az élet néha olyan, mint a ködös novemberi erdő. Csak úgy élhetsz túl, ha olyanná válsz, mint a madarak. Szükséged van rá, ha hiszed, ha nem, hogy eldalolj néha egy-egy vérszegény nyitni kiket, különben nem éred meg a tavaszt. Hinned kell benne, hogy minden jóra fordul, még akkor is, ha egyáltalán nem tűnik úgy. Ha esik, ha fúj, ha köthömpölyög, és nem látsz az orrodig sem, te csak örülj, dalolj, vigadj, és adj hálát Istennek, hogy részese lehetsz ennek a csodának, amit életnek neveznek. A köd pedig előbb vagy utóbb, de mindenképpen tisztulni fog. Ahogy egyre feljebb kapaszkodtam a hegyen, hirtelen világosodni kezdett a táj, előtűntek a napsugarai, és ettől én is azonnal jobb kedvre derültem. Mintha repülőgép ablakából csodálkoztam volna rá a világra. alattam a köd, fölöttem a szikrázó napsütés. A nap felé fordítottam az arcomat, és azonnal megéreztem jó leső melegét. Átjárta a bőrömet, bekúszott a nyakam mellett a pulóver alá. Még jó pár kilométert megtettem körkörösen fölfelé. Ahogy visszanéztem, láttam kanyarogni magam alatt az ösvényt, és amint a köd határát figyeltem, nem akartam hinni a szememnek. Előbb bukkant a távolban egy fej, aztán egy ormótlan hátizsák, egy viharvert kabát, és legnagyobb megrökönyödésemre Laci bácsi lépegetett a nyomomban fölfelé. Legalább fél óra előnyöm volt, így hát lázasan gondolkodni kezdtem, hogyan tréfálhatnám meg az öreget. Pár méterrel lejjebb láttam egy kis kidőlt juhart, rudas korában érte a végzetes fejszecsapás, csak valamiért ott hagyták a fatolvajok. Legalább 5 méter hosszú volt, jó férfi karvastag. Erőlködéstől dülledő szemekkel talpra állítottam, aztán neki támasztottam egy korosodó gyertyánnak. Addig ügyeskedtem, forgattam, míg olyan állapotban nem hoztam, hogy épp csak a szent lélek tartotta vissza az eldőléstől. Ha egy picit mozdítok rajta, sorompóként zuhan majd az útra Laci bácsi elé. Jó kis móka lesz. A túlélő felszerelésem között mindig volt spárga, meg egyéb is, de másra most nem volt szükségem. Ráhúrkoltam a húsángra a madzagot, aztán a másik végével fedezékbe vonultam egy közeli kőrakás mögé. Jött az öreg, fürgén, ruganyosan, fújtatás nélkül, mint egy 20 éves. Fölmértem a távolságot. Itt az idő, most! Meghúztam a spárgát, a fa meg sem moccant. Nekiveselkedtem, és ember feletti erőfeszítések közepette sikerült útjára indítanom a dorongot, amely legnagyobb meglepetésemre úgy kezdett el dőlni, mintha lassított felvételt játszanának a moziban. Az öreg csak jött, jött, a dorong meg, mintha gondolkodna a levegőben, ki akarta várni a legmegfelelőbb pillanatot, hogy egyszer s mindenkorra agyon csapja őt. Lelki szemeim előtt már megjelentek a másnapi újságok szalagcímei. Erdőben csapta agyon az öreget, vagy kegyetlen gyilkos a hegyen. De a kocka már el volt vetve. Laci bácsi fel sem nézett, csak csinált egy sasszét hátrafelé, a húsánk pedig fél méterrel az orra előtt csapódott a hóba. Aztán valami egészen váratlan dolog történt. Vigyorogva a búvó helyen felé fordult, és csak annyit mondott. Jánoskám, most már nyugodtan előjöhetsz. Mint kiderült, még a völgyben járva kiszúrta a mesterkedésemet. Olyan szeme volt, mint a sasnak, csak ő lentről fölfelé is tökéletesen látott. A lábnyomomat követve pedig mérnöki pontossággal határozta meg a tett helyet. Ahol letért a lábam nyoma az útról a kevéske porhóban, ott már figyelt az öreg, mint a róka, és játszik könnyedséggel kerülte ki a csapdát. Egy kit baráti kokit, meg hátbavágás még kiosztott, de aztán szent volt a béke. Én pedig megfogadtam, hogy soha többé nem eresztek sorompót Laci bácsi elé.
Elhangzott Tóth János Zoltán Erre mit lépsz, kis haver című könyvének harmadik része. A felolvasó Rácz János, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. A felvétel a Szent István Rádió Egri stúdiójában készült 2026-ban. Ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Csak egy újabb magányos nézel szembe, érzem, hogy lehetett volna valami, de helyettem már más valaki, és felhívnálak, de nem merem. Én ezt az egészet már nem értem, hogy hogyan lehetséges egyáltalán, hogy
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Anselm Grün a Szépség című művének második részét Varga Orsolya olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Anselm Grün, Szépség. Az életöröm új spiritualitása. Szépség Dosztojevszkijnél. Miközben a szépség témájával foglalkoztam, mindenek előtt az orosz író Dosztojevszkij mondata érintett meg. A szépség menti meg a világot. Ezért ebben a fejezetben tudatosan Dosztojevszkijre és a szépségről alkotott nézeteire szeretnék figyelmet fordítani. Azt mesélik róla, hogy évente egyszer elutazott Drezdába, hogy a Sixtusi Madonna képe előtt időzzön. A kérdésre, hogy miért teszi, ezt felelte az író. Legalább évente egyszer fel kell tudnom nézni egy emberre, hogy ne rendüljön meg a hitem önmagamban és a többi emberben. A Madonna szemlélése, akit Raffaello szép nőnek festett meg, gyógyító volt az író számára. Nagy szüksége volt arra, hogy magába engedje Mária szépségét, mert a foglalkozás a szép nővel lehetővé tette számára, hogy elfogadja önmagát, és ne essen kétségbe saját törékenysége miatt. A Máriában rejlő szép bizalommal töltötte el az emberek iránt is. Dosztojevszkij nagyon sok gonosz és destruktív emberrel találkozott életében, és regényeiben meg is jelenítette őket romlottságukban és kétségbeesettségükben. Befogadva a szépséget, az megváltoztatta látásmódját egy gonosz emberekkel kapcsolatban. Bennük is meglátta a lelkük mélyén rejlő szépet. A szép által merített reményt, hogy ezek az emberek is engedik, hogy megérintse őket a szép, és ezáltal legyőzzék magukban a gonoszt. A szépség témája Dosztojevszkijnél mindenek előtt a Félkegyelmű című regényében jelenik meg. Heinrich Böll az általa ismert legjobb Krisztus regénynek nevezte ezt a művet. A beteg Miskin hercegben felsejlik valami Krisztus tisztaságából és szépségéből az emberek között. A tragikus az, hogy ez a belső tisztaság korunkban, véli Dosztojevszkij, éppen egy beteg ember alakjában ragyog fel. A regényben az író bemutatja az ateista Ippolit és Miskin herceg beszélgetését. Ippolit így szól a herceghez. Igaz, herceg, hogy ön egyszer azt mondta, a szépség váltja meg a világot? Uraim, kiáltotta hangosan mindenkinek, a herceg azt állítja, hogy a szépség váltja meg a világot. Én meg azt állítom, azért vannak ilyen játékos gondolatai, mert most szerelmes. Uraim, a herceg szerelmes. Az imént, mihelyt bejött, tüstént meggyőződtem erről. Ne iruljon, piruljon, herceg, mert még sajnálkoznom kell önön. Micsoda szépség váltja meg a világot? Ön buzgó keresztény? A herceg nem felel a kérdésre. Carlo Maria Martini, olasz jezsuita és bíboros, aki ezt a helyet Milyen szépség menti meg a világot című könyvében megemlíti és elmélkedik róla, így értelmezi a hallgatást. Szinte azt a látszatot kelti, mintha a hallgatása azt mondaná, a szépség, amely megmenti a világot, a szeretet, amely osztozik a fájdalomban. A szavaiban bujkáló gúny ellenére Ippolit fontos témát érint. Egyrészt a szépség megmentő, gyógyító és megváltó hatását, másrészt pedig annak két feltételét, hogy higgyünk a szépség gyógyító hatásában, a szeretet és a keresztény létet. Csak az fedezi fel az emberi arcban és a természetben a szépet, aki szeret, s ehhez éppen arra a keresztény spiritualitásra van szükség, amely Isten megtestesülésében hisz. A szép, Isten egyfajta megtestesülése. Ilyenkor Isten láthatóvá válik az anyagban, a világban. Isten testé válása Jézus Krisztusban, mint egy a megtestesülés tetőpontja. Az ember Jézusban, mondja János evangéliuma. Látjuk Isten dicsőségét és szépségét. Láthatóvá válik. Ám Krisztusból kiindulva a szépség fénye is kiárad minden szépre, amelyet megcsodálhatunk az emberekben és a természetben. Nem tudtam szabadulni a mondástól, a szépség váltja meg a világot. A szépség menti meg a világot. Újra olvastam Dosztojevszkijt, és olvastam róla szóló könyveket, mindenek előtt Romano Guardinitől és Zenta Maurinától, és elgondolkodtam a szépségről, amely megmenti a világot. Szépség. Ez Dosztojevszkij számára a hasznosság ellentéte. A szép egyszerűen jelen van. Ha mindent a hasznosságnak vetünk alá, akkor megfosztjuk az embert méltóságától. Szépség nélkül, mondja Dosztojevszkij, az ember búskomorságba süllyed. Ezért úgy értelmezi Jézus megváltó tettét, hogy a szépséget az emberek lelkébe ülteti. Mivel Krisztus önmagában és igéjében hordozta a szépség eszményét, elhatározta, hogy elülteti azt az emberek lelkében a béli meggyőződésből, hogy az emberek lelkükben ezen eszménnyel egymás testvéreivé válnak. Érdekes, hogy itt egyáltalán nem morális követelményről van szó, hogy szeressük fele barátunkat. Azáltal, hogy engedjük Jézusnak, hogy elültesse lelkünkben a szépség iránti érzéket, mindannyian fivérek és nővérek leszünk. Így megváltozik a kapcsolatunk. A szép felébreszti bennünk a testvérek iránti szeretetet. Kurzusaim alkalmával néha a következő gyakorlatot végeztetem el. Két ember egymással szemben áll. Az egyik becsukja a szemét, a másik a hit szemével tekint rá, amely nem értékelni, birtokba venni és ítélkezni akar, hanem a szépet akarja meglátni a másikban. Egy gyakorlat valóban testvérré teszi mindkét embert, akik felváltva szemlélik egymást a szépség nézőpontjából. Ha a másikban rejlő szépre tekintek, belsőleg közel kerül hozzám. Dosztojevszkij a szépségről vallott nézeteinek kifejtésekor Jézus igéjét idézi. Nem csak kenyérrel él az ember, s ebből erre a következtetésre jut. Ha csak kenyeret adunk nekik, akkor az unalomtól a legáldázabb ellenségekké válnak. A szép az, ami valóban táplálja és emberré teszi az embereket. A szép az orosz író számára nem csak esztétikai fogalom. A szépség sokkal inkább magába foglalja a jót is. Erkölcsi és vallási dimenziója van. Amikor egy bába Dosztojevszkij környezetében öngyilkosságot követett el, az író 1876. június 10-én írt levelében abban látta ennek okát, hogy csak a puszta hasznosságról prédikáltak az asszonynak. Dosztojevszkij hisz abban, hogy ez az asszony a világban lévő szépség és az emberek után vágyakozott. Arra szomjazott, hogy nemes cselekedetet vigyen végbe. Ám látásmódját kipusztították belőle. Ha nincs nemes lelkűség, akkor az életnek sincs értelme. Így írt Dosztojevszkij. E bába öngyilkossága a bizonyíték az ember lelki eredetére. Az ember nem élhet csak kenyérrel. Szépség nélkül nem tud létezni.
Kedves hallgatóink, Anselm Grün a Szépség című művének második részét hallották, felolvasta Varga Orsolya. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
csak benned bízom, Jézus, te nem hagysz el soha.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádió.